Itt a Szent István Rádió. Magyarország első katolikus rádiója, nem csak katolikusoknak.
Kettő óra.
Hírek a Szent István Rádióban.
Sárospatak adott otthont az országos Karitász zarándoklatnak idén. Az ország minden részéről 600 munkatárs és önkéntes érkezett hétvégén a Szent Erzsébet bazilikához, hogy közösen tisztelegjenek a szervezet védőszentje Árpádházi Szent Erzsébet előtt, és a remény szentévében lelki feltöltődésben részesüljenek szolgálatukhoz. Az ünnepi szentmisét Fekete Szabolcs Benedek segédpüspök, a katolikus Karitász püspök elnöke vezette, prédikációjában Szent Erzsébet életének befejező szakaszából kiindulva azt hangsúlyozta, a szenvedés nem büntetés, hanem küldetés. Elindult a katolikus Karitász országos ajándékgyűjtési akciója az Angyalbatyú. Tegyél csodát karácsonykor, készíts angyalbatyút, olvasható a felhívásban. A Karitász idén is megrendezi tehát országos ajándékgyűjtő akcióját, amelynek keretében december 16-áig nehéz sorsú gyermekeknek gyűjtenek ajándékcsomagokat. Angyalbatyút online adományozással is lehet adni a www.karitász.hu oldalon, de a 1356-os adományvonal hívásával alkalmanként 500 forinttal szintén lehet támogatni a gyűjtést. Adócsökkentést jelentett be Orbán Viktor, a miniszterelnök közölte, a Magyar Kereskedelmi és Iparkamarával egy 11 pontból álló, a becslések szerint 80 és 90 milliárd forint értékű adócsökkentési és adóegyszerűsítési megállapodást kötnek. Hozzátette, a vállalkozók adóterheit csökkentik, az őket terhelő bürokráciát pedig visszavágják. Az intézkedések között szerepel az alanyi áfamentesség értékhatárának lépcsőzetes emelése. Emelik az általányadózók általános költséghányadát, a főállású egyéni vállalkozóknál csökkentik a szocó alapot, valamint kiszélesítik a kisvállalati adóra jogosultak körét. A vállalkozókat 100 millió forintos adókedvezménnyel támogatják a környezeti károk helyreállításában és a zöld beruházásokban, adókedvezményt adnak a magyar energiaellátóknak az infrastruktúra korszerűsítésére, megemelik a kiskereskedelmi adó hatásávjait, valamint a kormány fél évvel elhalasztja az eredetileg január 1-től tervezett üzemanyag jövedéki adóemelést. Az intézkedések között szerepel még a társasági adóelőleg értékhatárának 5 millióról 20 millió forintra növelése, a mikrogazdálkodók egyszerűsített beszámolójának értékhatára 150 millióról 180 millió forintra emelkedik, valamint 80 ezer egyéni vállalkozó számára indul el egy speciális adminisztráció csökkentés. A kormány és a kamara közös munkájaként szoros együttműködésben valósul meg a KKV-k adócsökkentése, az adminisztrációs terhek mérséklése, hangsúlyozta Nagyjelek. A csomag több mint 100 milliárd forintot jelent a következő három évben, mondta el a Magyar Kereskedelmi és Iparkamara elnöke. A vállalati adócsökkentési csomag 230-240 ezer vállalkozást érint majd, mondta el Gerlaki Bence. A 2026-os költségvetést érintő hatása nagyjából 89 milliárd forint, a későbbi években 100 milliárd forint fölé emelkedik, ismertette az adóügyekért, fogyasztóvédelemért és kereskedelemért felelős államtitkár. A kompenzációt a banki extra profitadó emeléséből várja a kormány. Benyújtotta a kormány a 14. havi nyugdíj bevezetésével kapcsolatos törvényjavaslatot a parlamentnek. Az országgyűlés honlapján az olvasható, az ellátás bevezetésével összefüggő módosításról szóló törvényjavaslat rögzíti, jövő évtől a nyugdíjasok minden évben 14. havi nyugdíjban is részesülnek tehát. A Nagy Márton nemzetgazdasági miniszter által jegyzett előterjesztési indoklása szerint a juttatás bevezetése fokozatosan történik. Az összege a kifizetés első évében 2026-ban a nyugellátás 25%-a, és a kormány döntése szerint 2030-ig el kell érni a 100%-ot. A Kulturális és Innovációs Minisztérium elindította a 251 féle állami ifjúsági támogatás élethelyzet szerinti keresését biztosító ifistart.hu weboldalt, jelentette be a tárcavezetője. Hankó Balázs közölte, a weblap célja, hogy a 14 és 35 év közötti fiatalok élethelyzetüknek megfelelően könnyebben eligazodhassanak az igényelhető állam által nyújtott támogatások között. 100 Rafale típusú vadászgép beszerzéséről állapodott meg Ukrajna és Franciaország, jelentette be Volodymyr Zelenszky ukrán elnök, miután Emmanuel Macron francia elnökkel találkozott. A Reuters hírügynökség szerint az aláírt vásárlási szándéknyilatkozat értelmében a következő 10 évben SAMTI légvédelmi rendszereket, radarokat és drónokat vett Ukrajna Franciaországtól, ezzel hosszú távon erősítve az ország védelmét az orosz támadásokkal szemben. A francia elnöki hivatal is megerősítette a gépek számát, de az még nem derült ki, hogy ezek Franciaország saját készletéből érkeznek-e, vagy új beszerzések lesznek. Végül az időjárásról. Az összefüggő frontális felhőtakaró a csapadékzónával együtt délkelet felé elhagyja az országot, azután nagyobb rész gyengén felhős napos időre számíthatunk majd. A szél a nap folyamán mérséklődik. A hőmérséklet a reggeli órákban 0 és plusz 5 fok között, napközben 7-8 fok körül alakul. Híreinket hallották.
Je suis seule ce soir avec mes rêves. Je suis seule ce soir sans ton amour. Le jour tombe, ma joie s'achève.
Napi egészségünk.
Szeretettel köszöntöm hallgatóinkat, Molnár Andrást hallják. Mai egészségügyi műsorunkban folytatjuk beszélgetésünket dr. Somorjai Bélával, az Egri Markot Ferenc Kórház onkológiai osztályának osztályvezető főorvosával, a daganatos betegségek kiváltó okairól, a betegek megfelelő rehabilitálásának lehetőségéről, így például a mentálhigiénész szakember bevonásának fontosságáról is. Emellett az onkológus szakemberek utánpótlásáról is szólunk, ha tehetik, tartsanak velünk.
Merák esetén, hogyha már áttétet képzett, abban is jók a túlélési arányok?
Ez már nehezebb kérdés. Úgy lehet fogalmazni, hogy a mai világban is az igaz, hogyha diagnosztizáljuk, felismerjük a merákot, akkor még ma is ott tartunk, hogy az összes felismert ma 2025-ben betegnek körülbelül az egyharmada olyan beteg, akinek a mellében van a daganat, és máshol nincs. Egyharmad részük olyan, akinek a mellében van és hónai nyirokcsomó áttéte van, és egyharmad része olyan, hogy a mellében, hónajban és talán távoli áttét is. Eddig érthető szerintem. Tehát egyharmad rész mellben, egyharmad rész áttét. Az egyharmad rész mellben lévő biztosan meggyógyul, mindegy, hogy milyen modalitásokat veszek, vagy kell igénybe venni, de tételezzük föl, hogy a nagyszámok törvénye szerint amelyik embernek a mellében van a daganat, az tételezzük föl, és úgy gondoljuk, hogy meggyógyul. Akik áttétesek nem tudnak meggyógyulni, de erre visszatérek, mert a kérdés erre vonatkozott, és akkor ugye, akiknek hónai áttéte van, ott most már több, mint a felüket meg tudom gyógyítani. Ekkor már alapvetően ott tartok, hogy kb. 60%-át a felismerés pillanatában még nem, persze minden vizsgátot elvégeztünk, és már a felismerés pillanatában azt tudom mondani, vagy az előtt is, hogy a 60% meggyógyítható. Mert 33% akinek az emlőjében van, plusz hozzárakom a 20%-ot a hónai soknak, akkor az már ott vagyok, hogy gyakorlatilag ebbe a kategóriába tartozom. És a nem meggyógyítható áttétes betegeknél viszont rengeteg az előrehaladás, iszonyúan sok az előrehaladás, mert ma már többen vannak olyanok, akiknek több mint 5, de inkább adott esetben 8 év hasznos élete is lehet. Az én pályakezdésemhez viszonyított olyan számokkal, hogy 3 éven belül elvesztettünk gyakorlatilag mindenkit.
Akinek merrák a diagnosztizáltak, ő tehet-e valamit a saját jól léte érdekében, azon túl, hogy ő megkapja a gyógyszeres kezeléseket?
Az igazolt melldaganatoknál szerintem lélektani értelemben értem ezt el, katonás fegyelmezettséggel el kell menni az egészségügyhöz, el kell menni az orvoshoz, és végig kell menni a vizsgálatokon, hogy ő pontosan megismerje a saját maga baját. Ha csak feltételezi, hogy milyen stádiumban van, akkor nem jutottunk előre. Akkor rettegni fog, félni fog, egy bizonyos dolgokon nem fog keresztül jutni, és nem fog megkapni olyan lehetőségeket, amivel a túlélését el lehetne érni, vagy a hosszabb távú panaszmentes túlélését el lehetne érni. Akkor kifejezetten nehéz helyzetbe fog kerülni. Az első tehát az az, hogy legyen valahonnan, legyen bátorsága, valahonnan legyen mersze, valahonnan legyen hite abban, hogy elmegy szakemberhez. Nem az érő szomszédhoz, nem a javasasszonyhoz, ezt nagyon komolyan mondom, nem arról, hogy persze bementés a falighányt és vödörszámra, mert hú, a és az nem. El kell menni hiteles, hiteles szakemberhez, meg kell hallgatni a véleményét, de nem olyanhoz, aki vényeket ír, meg beutalókat ír, hanem aki beszélget is az adott beteggel, akiről elhiszi a beteg, hogy ő érdekli, mert a beteg érdekli az orvost, és nem az, hogy na már megint jött egy melldaganatos beteg, vagy egy nem tudom, egy vastagbéldaganatos beteg. Nem, nem vastagbéldaganatos beteg jött, hanem Kovács István, vagy Kis Mária jött, akinek saját családi élete, stb. Stb. Van, neki ebben éreznie kell, hogy ráfigyelünk. Na most, ha megvan a baj, és az elején talán a beszélgetésünknek említettem, hogy az immunrendszer fogyatékossága, valami miatti fogyatékossága. Leggyakrabban azért bár van családi halmozott előfordulás, de nem a betegséget örököljük, a lélektan valamilyen tartós, depresszív állapota, hogy eztán mi az oka, azt lehet, hogy kis lehet bogozni, okozza a problémát, akkor mit tehetünk? Hát azt tehetjük, hogy tartunk egy részletes önvizsgálatot. És azt mondja, már az ember magában. És akkor megnézi, hogy akkor, na, akkor hogy is vagyok én ezzel az étkezéssel? Van-e nálam reggeli, ebéd, vacsora? Van-e esetleg, hát ilyet én nem is tudom, hogy találtam helyet, hogy van-e benne 10 órai meg uzsonna, mint zöldség, és a másik meg gyümölcs. És egyébként meg van reggeli, ebéd, most mindegy mennyi. De hogy ezeknek az összetétele azért kimeríti a vegyes táplálkozást, kimeríti azt, hogy szénhidrátot, zsírt, fehérjét az egyéb bajaimhoz képest azért vigyek be, hogy ne szélsőséges legyen. Akkor az étkezések mellett milyen egyéb olyat teszek, ami az egészségem érdekében lehetséges lenne. Vannak ugye most már, én nem használok ilyet, meg Facebookom sincsen, meg egyéb ilyen valamim nincs, de vannak ilyen lépésszámláló berendezések, akár a telefonon, ahogy itt néha látom, meg mik okos órák, amik nem tudom, miket mérnek, de hogy mozgok annyit, amennyit, most nem arra, ugye nem tudom megmondani, hány, mennyi százat, vagy mennyi ezret kellene lépni naponta, amit úgy általában sem javasolnak, de van-e valamennyi mozgás, vagy heti vonatkozásban van-e valamennyi mozgás az életemben, vagy igazából nincsen. Akkor, ha az étkezésemet a zöldséggyümölcsel el tudtam képzelni, akkor fogyasztok-e alkoholt, dohányzom-e, tudom-e ezt kordában tartani? Ezen kívül egyébként a testtömegindexem, tehát túlsúlyos vagyok, nem vagyok túlsúlyos. Magas vérnyomásom van, vagy nincs magas vérnyomásom, cukorbeteg vagyok, vagy nem vagyok cukorbeteg, és mindezeket karban tartom, vagy nem. Én attól tartok, hogyha ezt valaki saját magán végignézi, és azért nézi végig, mert megretten attól, hogy úristen, rákbeteg vagyok, máskor meg se csinálná ezt, mert úgy beleél a hétköznapokba, a családja elfogadja, akkor nincsen kritikusa, ha nincs kritikusa, akkor mi kényszerítené rá azt, hogy önvizsgálatot tartson, mert azért ennyire nem vagyunk okosak, én sem egyébként, és akkor, hogyha rákbetegség miatt ezt megcsinálja, én szerintem nincs olyan ember, aki ne találna ezek között hát bizony kirívó példákat. Tehát először meg kellene próbálni valahogy, valamilyen szinten úgy kordában tartani ezeket a dolgokat, ellenőriztetni akkor a vérnyomást, a vércukorértéket, stb. Vagy az egyéb meglévő krónikus betegségét is az adott embernek, és onnantól kezdve pedig rászállni arra a témára, ami az immunrendszer támogatását a lehető legtermészetesebb módon hozná létre, vagy tartaná. Tehát építse be az étkezésébe a zöldséget meg a gyümölcsöt, nem kell csak naponta egy banánnak megfelelő mennyiségű valami gyümölcsöt elfogyasztani. Nem kell csak a kamrából elővenni két vagy három zöldséget, le kell reszelni egy pici tégelybe, rárakni egy kevés öntetet, hogy ne szárazon menjen le, egy picit megsózom, fűszerzem és elkanalazgatom, akár a foci meccsnézbe, akár a kötögetéset hagyta abba otthon Mari néni, és megette ezt a valamit, akkor nem kellene külön, nincs szükség külön vitaminokra. Ezzel már jóval többet tesz, mint a környezetében bárki. Meg kellene próbálni meginni 2,5 liter folyadék fölötti mennyiséget 24 óra alatt. Ez kellene a veséhez, ez kellene a sejttisztuláshoz, és egyszerű dolog ez, ha ébredéskor, amikor kinyitja valaki a szemét, meginna 3 deci folyadékot, mindegy, mikor nyitja ki a szemét, ez nem a felkelés. Este lámpaoltáskor meginna 3 decit, az már 6, és délben körülbelül 4 deci levest megeszegetne, az 1 litert már elfogyasztott ebből a szörnyen soknak kinéző 2,5 literből, pedig csak kinyitotta a szemét, este becsukta a szemét, délben meg ott a leves. Akkor mit kellene? Már csak 1 literes ásványvizet kellene hordozgatni durván egész nap, ahhoz, hogy meglegyen a 2,5 liter, és akkor már megint sokkal jobbat tesz a szervezetével. Én azt gondolom, hogy ezen kívül vannak táplálékkiegészítők, igen, vannak olyan búzacsira kivonatok, gombafélességek, amiket be lehet szerezni a bioboltból, amit be lehet szerezni a gyógynövény szaküzletből, és be lehet szerezni a leggyakrabban utolérhető sima, egyszerű gyógyszertárakból, mert a gyógyszertáraknak az egyik fala, egyébként én is innen szerzem, az Naturland teás. Van körülbelül, egyik helyen összeszámoltam, 33-34 féle fajta Naturland tea van, ugye ezek bevizsgáltak, filteresek, a vesekarbantartótól, a nyugtatóig, a mit tudom én, a potenciálnöveléstől a salaktalanításig. Na kérem szépen, ezek között is meg lehet találni azokat a valamiket, amelyek a legtermészetesebb, és azért még folyadékot is viszek be vele, hogyha teát gyártok, amelyekkel meg lehet próbálni karbantartani az immunrendszer, de egyébként nem reklámot szeretnék csinálni, mert az egyébként is tilos lenne, de mondjuk miután 40 éve ezt mondom, és még nem hurcoltak meg érte, a legkézenfoghatóbb az a béres csepp, és én erre azt mondom, hogy a reklámok szerint egész évben lehet szedegetni, de én azt mondom, hogy ha tavasztól őszig nézem a kertet, akkor ott szépen a napfény által megérlelt gyümölcsöt, zöldséget leszedem, akkor nem igen, de a most, amikor önnel beszélek, mostantól jön a taknyos, nyálkás, ködös, párás, tüsszögős időszak, és innentől kezdve mondjuk egy február végéig nagyon hasznos lehet az, hogyha egy picit jobban odafigyel valaki, és akkor karban tartja azt a védekező rendszert, amit nem hagy, hogy megbomoljon.
És akkor még talán érdemes a mentális gondolatainkat egy kicsit pozitívabban értékelni.
Igen, ez lenne a... Ugye nekem volt egy irodalom tanárom a középiskolában, amikor én nyolcadikosan még fiúként, ugye abszolút fogalmam volt, hogy mit merre kellene igazából csinálni, akkor azt mondta, hogy a magyar füzetnek az elejére írjunk valami arcpolitikát, keressünk valakitől valamilyen írást, amit magunkévet akarunk tenni, és akkor találtam Arany Jánosnak azt a mondatát, ami aztán később telt meg tartalommal nálam. Beleírtam, ne kapjak egyest. Még egy óra se telt el a magyarból. Egyest ne kapjak. És az volt, hogy a nemes önbizalom, de ne az önhitség, rugói lelkedet nagy célra feszítség, legnagyobb cél pedig itt a földi létben ember lenni mindig minden körülményben. Na most kérem, amit ön most itt utoljára mondott, hogy a mentális dolgokat rendbe rakni, az általában is nehéz, az ember lenni mindig minden körülményben, na azt próbáljuk ki, hogy nekünk nincsen rákbetegségünk, annak, akinek megvan, annak viszont embernek kell maradni. Micsoda küzdelmet folytat az az ember? Tehát az egészségügy nem áll mellé, és nem kapja meg, nem adja meg az illetőnek a mentális rendbehozatal lehetőségét, és ez lehet vallás, ez lehet egy személy, ez lehet egy tárgy, ez lehet bármilyen idézőjelben fét is, ha ez nem adatik meg neki, akkor nem tud teljes mértékben szembehelyezkedni a rákkal. Márpedig a rákbetegségnél, és ezt ön lehet, hogy, vagy a rádióhallgatók sem biztos, hogy elhiszik, de én ezt saját magamban tapasztaltam, amikor már az onkológiai stúdiumon túl voltam. És amikor ott azt mondták, hogy egymás mellett fekszik két beteg, egy kórteremben két beteg, ugyanaz a bajuk. Ugyanazt a kezelést kell, hogy kapják, tételezzük fel, az életkoruk is körülbelül megvan, és mind a kettőjükről tudjuk, hogy körülbelül mennyi lenne a túlélési valószínűség. De az egyik beteg úgy áll hozzá a kezeléshez, hogy rákból nem lehet meggyógyítani. Mindenki a környezetemben azt mondta, ebbe csak elpusztulni lehet, beledögni lehet, hát, ha van kedve, adja ide, de ez rajtam úgyse segít. A másik azt mondja, hogy nekem élnem kell, nekem feladataim vannak, nekem, én nem engedhetem meg magamnak, hogy én itt elkezdjek keseregni. Nekem ott van a két gyerekem, nekem ott a férjem, nekem egyáltalán én, nekem az a lakás, amiben a vérem, verejtékem benne van, nekem erre szükségem van. Tehát az egyik lemondó, depresszív formában áll hozzá ugyanahoz a kezeléshez, a másik pedig azzal, ahogy az előbb elmondtam, az egyik az túlélő lesz, a másikat pedig elveszítjük, már pedig nyilván az aktív, aki akarja a kezelést, ő lesz a túlélő és a depresszív, nem? Vagy ha másképp nézzük, ha egyikőjükön se lehetne segíteni, az, aki pozitívabban áll hozzá, és aki a belső lelkületét is mozgósítja, hogy nagyon jól kérdezte ezt ön, ő hozza azokat a nemzetközi statisztikai paramétereket, hogy lehet, hogy négyszer hosszabb ideig fog panaszmentesen vagy tünetmentesen élni, még a társát meg elveszítjük azon lehető legrövidebb időn belül, mint egyébként a többiek.
Mögött hagytam, most valahogy mégis olyan szép megtűnik. Elveszett sok bánat már belőlem, helyére lassan a béke költözik. Amíg az Isten énekelni hagy, a szívem addig ér boldog napokat, teszem a dolgom, ez lett a sorsom itt az ég alatt. Ameddig szól bennem a dal, amíg létezni akar, addig én is élek még. Mert a csend az nem nekem való, és ha elnémul a szó, oda lesz minden, ami szép. Voltam már a csúcson és a mélyben, de könnyek közt is játszottam tovább. Bármi történt, csak haladtam az úton, és dúdoltam a túlélők dalát. S amíg az Isten énekelni hagy, a szívem addig él boldog napokat. Teszem a dolgom, ez lett a sorsom itt az ég alatt. Oh! Ameddig szól bennem a dal, amíg létezni akar, addig én is élek még. Mert a csend az nem nekem való, és ha elnémul a szó, oda lesz minden, ami szép. A sorsom itt az ég alatt, az ég alatt. Ameddig szól bennem a dal, amíg létezni akar, addig én is élek még. Mert a csend az nem nekem való, és ha elnémul a szó, oda lesz minden, ami szép. Ameddig szól bennem a dal, amíg létezni akar, addig én is élek még. Mert a csend az nem nekem való, és ha elnémul a szó, oda lesz minden, ami szép.
Említette doktor úr azt, hogy amikor megkapják a diagnózist a betegek, akkor eljön ez a pont, amikor nagyon mélyre kerülnek gondolatban. Szükség lehet szakember, a mentális szakember bevonására adott esetben?
Mindenképpen, vagy? Mindenképpen. Ez egy, mindenképpen igen. Itt nem is olyan régen kezdődött az előző osztályvezetőnek a regnálása időszakában kezdődött egy olyan összetett folyamat, amiben különböző szakembereket rendelünk, és biztosít a kórház is ez megfelelő helységet. Ennek a vezető szereplője a mentálhigiénés szakember, de benne van a gyógytornász, de benne van szinte mindenki, a mozgásszervi rehabilitátortól kezdve mindenki, mert így is körül kell ölelni a daganatos betegeket. Tudja miért? Hogy egyszerű fogalommal érezzék a törődést. De nem általában érezni kell a törődést, ez nem egy illatbomba, hogy bemegyek a plázába, és ott most éppen a mai napon ilyen illat van, és akkor hát igen, ezt én már ismerek a plázát. Nem, a körülvevést az embernek mindig saját magának a személyiségéhez illeszkedően kell tudomásul vennie, és megélnie, hogy rám figyelnek. Ez a prehabilitációs, tehát a habilitálás az a visszaterelés a normál élet körülmények, életviszonyok közé. Prehabilitálni, előtevékenységet végezni, összetett előtevékenységet végezni annak az érdekében, hogy a daganatos beteg akár a műtét előtt, akár a műtét után, akár a kemoterápiák között, akár a kemoterápiák után, akár a hormonális kezelések alatt ne omolhasson össze, hogy ő azt élje meg, hogy él, hogy egy közösség tagja, és hogy az ő példája, meg a másiknak a példája, az a reményt jelenti. Nem a pusztulást jelenti, hanem azért vannak ott a szakemberek, és tényleg egyébként ezek valós helyzetek, és én annak nagyon örülök, hogy ez itt egyébként tényleg meg tudott valósulni, és egyre nagyobb számban veszik ezt igénybe. Még mindig kevés a felvilágosítás ebben az értelemben, de hát ha legalább kapna egy-egy szakterület, például a, nem tudom, a művese kezelés is, a kardiológián, az intenzív részleg a kardiológián, a koronária őrző tevékenysége, hogy nem reménytelen a kérdés, hogy mennyire rövid időn belül el tudnak jutni, és mennyit fejlődött a kardiológia, ez megérne valami olyat, ami adott esetben kórházon belül, vagy kórházon kívüli képzések, kollégák tájékoztatása, az embereknek lehetőséget biztosítani valamilyen fórum keretében, ahova akármennyi is a dolgunk, akármennyire kevesen is vagyunk, mert az egészségügyi szakemberek onkológián belül nagyon kevesen vannak. Az országos szinten is, Európában is végtelenül gyengén állunk Magyarországon, onkológiai orvosokban és szakasszisztensekben, de ennek ellenére kellene valami fórum, ahol akit ön, mint riporter, ön, mint nő, ön, mint anya, ön, mint nem tudom én kicsoda, ha el tudja fogadni azt az embert, akit megkérdez, mert itt nem az a kérdés, hogy találnak egy embert, és nem fényképalbumból választotta, hanem hát eljött, mert be nem tetszen beszélni. De hogyha valakinek tetszik annak az embernek a temperamentuma, tetszik az, hogy nem hazudik, tetszik az, hogy tud válaszolni a kérdésekre, elfogadható a megjelenése, nem nyálas a szája, nem izzadt a hónalja, akkor valamilyen értelemben hiteles lesz ez az ember, és hogyha ezt a hitelességet, a vallásosságban ön otthon van, én kevésbé, de egyébként a valláson belül is azoknak volt előnye, és azokhoz csatlakoztak embertömegek, akik hitelesek voltak. Tehát, hogy a rákbetegségről hazug módon beszélünk, országos intézetekben, vezetőhelyeken, klinikákon nem világosítják föl a betegeket arról, például még a töredékében semmit, amiről beszéltünk. Ezért nem lehet várni azt, hogy hitelesnek fogják tartani az emberek, hogy hát most akkor menjek el a rákbetegségemről, megyek le, vagyis úgyis hazudni fognak, mert mindig az sem. Ha mégis valaki hitelesnek látszik, akkor őt szerintem már, bocsánat, igénybe kell venni, és tolni az emberek felé, mindegy, hogy milyen médián keresztül. Szerintem ezt tetszett érteni most, hogy így fogalmazok. Én ezt látom, hogy a mentális állapot kulcsfontosságú kérdés abban, hogy a daganatosság egyáltalán kialakul, de nem csak a kialakulásban, hanem a gyógyítás folyamatában, vagy a gyógyulás folyamatában, hiszen van öngyógyító mechanizmus rengeteg. Na hát ez viszont már a pszichiáter vagy pszichológus kollégák értenek, és nem feltétlenül. Én viszont tudom, hogy mikor kell őket igénybe venni.
Nekem egy szó jutott eszembe, az elhivatottság. És mielőtt még belemennénk egy önéletrajz interjúba, mert most arra nem lesz időnk, miért gondolta azt, doktor úr, hogy az onkológiával szeretne foglalkozni, és vajon ez most így, ahogy visszatekint az évekre, nyilván érzi, hogy a helyén van?
Hát ez nagyon megtisztelő, hogy ezt tetszett mondani, hogy érzem, hogy a helyemen vagyok. Egyébként valahol azt gondolom, hogy igen. Én elsősorban orvos szerettem volna lenni. Azon belül, ahogy haladtam előrefelé, nekem személyes problémám volt rákbetegséggel, és abban az időben volt egy olyan fél évem, amikor nem biztos, hogy abban a lélektani nehézségben, ha ezt elhiszik nekem, abban éltem, hogy én nem biztos, hogy túlélek. Én akkor 32. életévemben jártam, és nem tehettem meg azt, hogy minden nap zokogok, vagy elbújdoklok. Eszembe sem jutott, hogy alkoholista legyek, de azt sem jutott eszembe, hogy az általam nem ismert drogokhoz forduljak, vagy személyiségemben, vagy egyéniségemben kiforduljak önmagamból. Azt viszont végigcsináltam pont az Országos Onkológiai Intézetben, mert ekkor kerültem el másfél évre szakmai továbbképzésre, mert máshol nem lehetett megtanulni az onkológiát. És pont a másfél évem alatt éppen arra az onkológiai részlegre kerültem, ami bajom nekem is volt. És én láttam azokat a fiatalokat meghalni, akiknek ugyanaz a baja volt, mint vagy akikhez nekem ugyanaz a bajom volt. És nem szóltam egy árvavidős mukkot se, csak a legvégén, amikor én szakvizsgáztam, akkor a professzor, akkor indult Magyarországon a rákregiszter, és megtalálta a nevemet benne. És amikor a szakvizsgát megcsináltam, akkor utána lépett oda hozzám, és teljesen döbbenten, az Országos Onkológiai Intézet vezetője, teljesen döbbenten mondta, hogy Béla, miért nem szóltál? Mondom, miért kellett volna igazából a professzor úr szólni? Hát egyrészt azért, mert hogy akkor kikíméltünk volna, másrészt nem raklak téged arra a részlegre, ahol csak olyan betegek voltak, mint amilyen te, mondtam. Én azt hiszem, hogy ez egy lényeges vagy komoly életiskola volt számomra, de egyébként ebből én mind a mai napig, ahogy most önnel beszélgetek, és ahogy én ezt én átélem, én azt hiszem, hogy pont ezért tudom minden betegben a saját rokonomat is látni. Ezt vagy elhiszik nekem, vagy nem. Automatikusan jön az, hogy az orvosnak van egy szakmai felkészültsége, ilyen vagy olyan vagy amolyan. Én sem vagyok a Jóisten földi helytartója, én sem vagyok minden titkok tudója. Nekem az a kötelességem, hogy szolgáljam azokat az embereket, akik ide fordulnak, és ha kell, szerezzek nekik olyan orvost, akik meg tudják oldani a problémájukat. De igazából az én gondolatmenetem az olyan, és ebben volt nagyon jó tanítómesterem, Erdély Béla főorvos még annak idején a sebészeten. Ő egy olyan ember volt, aki, Isten nyugosztalja, aki, hogyha 300 évvel korábban születik, akkor ma szentként tiszteljük. Nekem ő adta az ismereteket, és ő adta az irányvonalat, hogy majd hogyan legyek én önmagamban, hogyan legyek orvos. És van egy szakmai fölkészültsége az orvosnak, amikor ha tényleg szakmailag fölkészült, akkor mint egy vizsgatétel tudja az adott betegről a leletek alapján mit kell tenni. De ehhez köteles hozzátenni azt is, hogy mit tenne, ha az az illető a saját rokona lenne. És ez akkor tökéletes, ha nincs különbség.
És hát ez nem válik megterhelővé egy idő után? De, vagy az ember úgy...
Megterhelő, de ezt viselnie kell valakinek, vagy ne csinálja a klinikumot. Mármint a betegágy melletti orvosi tevékenységet ne csináljon, akkor csináljon mást. Akkor menjen olyan, ahol a műszerek között, ahol a kutató munkában kiélheti magát, de aki erre nem képes, az nagyon sokat rombol egyébként az orvosok megítélésén is, mert ugye a betegeknek kifinomult érzékelése van, mindenkinek, az onkológiai betegnek pláne. Én úgy szoktam közlekedni, ez egy rossz tulajdonság, hogy fogom a kezemben a kulcsomat, és általában így csörög. És az onkológiai beteg 70 méterről vagy 100 méterről is megérzi, hogy én jövök. Egyébként szerintem nem hall semmit, csak éppen feltételezi. Tehát a kifinomult érzékelőikkel tiszta embernek kell lenni. Sok hazug ember van a környezetben, de az orvosok között valaki Troger gazember, az azt a betegek megérzik, és ez rengeteget rombol az egyébként is nehéz helyzetben lévő egészségügy megítélésén. Hát szóval azt szokták mondani, hogy nehéz helyzetben derül ki, hogy kinek ki a barátja, vagy hogy van. Ez az az egyik szakterület, ahol kiderül, hogy ember vagy nadrág, melyiket tudja képviselni.
Én nem engedem, hogy kedvemet elrontsák. Nem hagyom én nem engedem, hogy sírjon a boldogság.
azt rebegik, hogy sűrűsödik a felleg az égen fenn. Nem hagyom én, hogy elszomorítson engem. Nem hagyom én nem engedem, hogy majd csak a rosszat lásd. Bármi se ki, a józan esély, a hozhat a holnap mást. Nem hagyom én, és nem engedem, hogy bízni se próbálj már. Hosszú az út, és annyi vidámság vár. Élvezd az életet, élvezd az életet, élvezd az életet, úgyis elszáll. Nem hagyom én nem engedem, hogy győzön a bosszantás. Gond közepén nem túl sokat ér a kis hitű sóhajtás. Kis kavicsok is kellenek ott, hol épül a boldogság. Nem hagyom én, hogy pont te ne hallgass rám. Élvezd az életet, élvezd az életet, élvezd az életet, úgyis elszáll. Én nem engedem, hogy győzön a bosszantás. Gond közepén nem túl sokat ér a kis hitű sóhajtás. Kis kavicsok is kellenek ott, hol épül a boldogság. Nem hagyom én, hogy pont te ne hallgass rám. Nem hagyom azt, hogy sírjon a boldogság.
Említette doktor úr, hogy elég kevés az onkológiai szakember Magyarországon. Ennek mi lehet az oka vajon?
Ha magamból, nem mindig szerencsét, de ha magamból indulok ki, akkor nekem annak idején ugye ez az onkológiai osztály 1989-ben indult, vidéki, az Országos Onkológiai Intézeten kívüli vidéki kórházak közül ez a kettedik, amelyik elindult, mint onkológia 1989-ben. És 1989-ben az Országos Onkológiai Intézetben, én 1991-ben vizsgáztam, és 1990-91-ben voltam az Országos Onkológiai Intézetben. Az első onkológus szakvizsgások 1989-esek. Én 1990-91-ben ott voltam az Országos Onkológiai Intézetben. Ott is azt éltem meg, hogy az onkológia, hát az olyan lesajnált tudomány volt. Na, vidéken ez hatványozottabban így volt. Itt, ebben a kórházban szinte kivétel nélkül minden aktív szakterület, tehát a belgyógyászattól, az urológiáig, a fülorgégészettől, a sebészetig a lesajnáltak osztályának tartották az onkológiát, aki nem volt alkalmas belgyógyásznak, vagy sebésznek, vagy nőgyógyásznak, vagy az elment onkológusnak, körülbelül ez volt, ahogy hívják, meg az onkológiai beteget úgy se lehet meggyógyítani. Na most ezt generációkon keresztül ez halad előre. Ez bizony így van. Bocsánat a kifejezésért, és nagyon egyszerű lesz a hasonlat, de lélektanilag nagyon tényleg így van. Ahogy a Manchester United és a Manchester City szurkolói már nem tudják, miért utálják egymást, de utálják, hogy a Fradi Újpest meccsen nem érdemes a környezetbe menni, mert felgyújtják az autót, vagy nem tudom, hogy kirakatokat törnek, de már nem tudják, hogy 80 évvel ezelőtt miért alakult ez ki. Itt is így gyűrűzött ez tovább, és egyébként a fiatal orvosoknak még mindig kevés az oktatás az egyetemen szerintem onkológiából, vagy olyan mélységben az onkológiából, ahol azt is meg tudnák mutatni, hogy az emberrel foglalkozás néha többet ér, mint hogy meg tudom-e menteni az életét. Tehát ha vissza tudok adni valamit az emberi élet minőségébe neki, amit elvesztett azzal, hogy mellét eltávolították, elvesztette az én képét, elvesztette a szexuális identitását, stb. És én ebből tudok neki visszaadni a hátrálévő 3 évében is, vagy évéből is valamit, akkor igazából szerintem jót tette. Ezt a fiatalok ezt nem vállalják. Ez túl sok pszichésen előre gondolni, hogy azt ő majd ő tudja, vagy nem tudja, de még ők nem képesek, ők annyira fiatalok. Szerintem ez is benne van a történetben, meg nem egy, még ameddig volt, azért nem egy paraszolvencia. Hát nem egy pénzkereső, vagy hogy mondjam, tehát hálapénzes, tehát nem egy igazából hálapénzes szakma, mert itt is embernek kellett lenni, mert azért olyan emberektől, vagy olyan helyzetben lévőktől azért hát elég gusztustalan lett volna, ha arra utazna az ember, hogy még valakinek az utolsó, idézőjebb utolsó y000 forintját is elvegyük. Ez sem a szimpatikusok közé teszi, mint szakterületet. De hogy konkrétan miért van kevés, vagy miért van, meg ez még aránytalan is igazából, mert az összes onkológusnak a fele az Budapesten dolgozik. Hát akkor még kimarad a 19 megyére. Szóval az, hogy fogják az egészségügyet nem centralizálni, hanem egy picit decentralizálni, ahhoz az is kell egyébként, hogy itt azért műszerek legyenek egy-egy megyei kórházban, ez is nagyon szépen fejlődik, nagyon sok minden olyanunk van, ami miatt nem kell elmenni a fiatalnak, hogy jaj, hát én ilyen berendezést nem fogok látni sehol se, akkor elmegyek olyan helyre, klinikára, ahol nekem ezt meg tudják mutatni, nem leszek ilyen hátrányos helyzetű. Tehát én azt hiszem, hogy ma már azért van tendencia arra, hogy bizonyos területeket már van értelme vállalni, de még az onkológiában azért még egy kicsit több propaganda, több ember, több jó beszélőkével megáldott ember kellene, több csillogó szemű, több olyan, aki nem hazudik. De most ezt abszolút őszintén mondom, tehát el kell ismerni, hogy ez nem minden részletében sikertörténet, de sokkal sikertörténetebb, mint 35 évvel ezelőtt volt. És én tényleg csak, ez ilyen frázis jellegű, de én tényleg csak bíztatni tudok valakit, hogy egy gátat lépjen át magán, és menjen el idejében vizsgálatra, akár behívták, akár nem hívták be, keressen embertársát, érdeklődjön, és hát, ha van olyan, akiben elgondolják, hogy talán meg tudnak bízni, mert itt biztos mind a ketten, akik vagyunk, mind a ketten segíteni fogunk, hogy ne gazda nélkül haladjon jobbra, balra, előre, hátra. Mi 3-szor több kérőpapírt írunk meg, mint más osztályokon. Mi legalább 5-ször több kollégát veszünk igénybe, mert kérünk konzultációt, kérünk megbeszélést, szervezzük az onkotímeket, stb. Tehát itt, ha ide bekerül valaki, akkor nem csak az egy betegségét nézzük, mint az előbb mondtam, hanem kötelesek vagyunk az egész embert, és így próbáljuk támogatni. Abszolút profi nővérgárdánk van, begyakorlott, régóta ezt csináló, megfelelő empátiával rendelkezők. Én korábban vezettem ezt az osztályt 10-valány éven keresztül, utána jött közben a előző vezető, de akkor is azok maradtak itt, akiket mi itt hagytunk. Itt olyan ember, akinek nem volt hozzá lelki tehetsége, aki ebből az egészben egyfajta színjátékot akart, nem. Abszolút profi osztályvezető főnövérünk van. Ezt a rádióban el kell mondani, hallani kell. Igen, és olyan korú és olyan szakmai rutinnal rendelkezik, hogy adott esetben nálam is többet tud. A betegekkel való bánásmód tekintetében, és ez nekem nem baj, nekem ez plusz. A nővérektől még mindig van, hogy megkérdezek dolgokat, pedig mert ismerjük egymást, mint tudom, 30 éve. Ennek a társaságnak az egysége, ennek a társaságnak a összetartása garancia arra, hogy a betegek jobban más körülmények között tudnak gyógyulni vagy előre haladni, mint hogyha műszakonként teljesen más emberrel találkoznának. Mindenkünk itt legalább 30 évnyi közös múltunk van az itt dolgozóknak.
Jó kezekben lesznek akkor itt a betegek. Nagyon szépen köszönöm, doktor úr, az idejét. Köszönjük, hogy elmondta ezeket.
Kérem szépen.
I don't wanna talk about things we've gone through, though it's hurting me. Now it's history. I played all my cards, and that's what you've done too. Nothing more to say, no more race to play. The winner takes it all, the loser standing small beside the victory. Does it feel the same when she calls your name? Somewhere deep inside, you must know I miss you. But what can I say? Rules must be obeyed. If it makes you feel sad, and I understand, you've come to shake my hand. I apologize if it makes you feel bad, seeing me so tense, no self-confidence. But you see, the winner takes.
Hallgatóink, az elmúlt közel egy órában dr. Somorjai Béla onkológussal, az EGRI Markot Ferenc Kórház onkológiai osztályának osztályvezető főorvosával beszélgettünk. Új műsorral, új témával egy hét múlva várjuk Önöket ugyanebben az időpontban, addig is maradjanak rádiónk hullámhosszán. Köszönöm megtisztelő figyelmüket a zenei szerkesztő Bartók Beáta és technikus kollégáim Somogyi Márton és Tompos Péter, valamint az adás szerkesztője Berecz Renáta nevében is. Molnár Andrást hallották.
is screaming in the night. I wanna know, how could you creep into my mind again? I don't know how. All my dreams are dreams of you. I've seen you my face in your eyes, in the mirror of your eyes, on and on till the night is gone. I'm thinking of you in the darkness. I need you in my arms now.
Itt a Szent István Rádió. Adásunkat Egerből a 91,8, Gyöngyösről a 102,2, Miskolcról a 95,1, Encsről a 95,4, Hatvanból a 94, Sátoraljaújhelyről a 90,6, Tokajról a 101,8, Törökszentmiklósról